Andul a gyulladásod. A jávor szarvas agyában lassan kezdett megfogalmazódni az este lényege, ezt a fickót alaposan alábecsülték. Nem az a hülye kis egyetemista, akinek az a töketi Endol leírta. Ez olyan, mint a kígyó, csak nagyobbakat rúg. Nem volt? Morogta elkeseredetten, miközben a földön ülve lenyalogatta a vért az ajkáról. Kár, sóhajtott Bob, pedig szívesen kivágtam volna valamelyik manduládat. Imádok késsel operálni, ez a hobbim, nem akarod mégis, nem, tiltakozott a jávorszarvas. Jól van, dünnyögte Bob, nézd csak ide egy pillanatra, a jávorszarvas oda nézett. Egy tenyeret látott maga felé szállni, aztán már nem látott semmit. Úgy dőlt el a szőnyegen, mint az álmos lisztessák. Bob utálta a késeket, és nem is vitte volna magával ezt sem, ha nem tartott volna tőle, hogy az alvó jávorszarvas felébred és megkaparintja. Óvatosan kidugta a fejét az ajtón. Odakint már ismét sütött a hold, és a kellemes szél is megerősödött. Valami nagyot csattant az orra előtt. Ilyetten hőkölt hátra, de csak a másik szoba ajtaja lengedezett a szellőben. Bob megcsóválta a fejét. Után hazudni, mégis át kellett vernie a jávorszarvast. Beküldte a szomszéd szobába, amelyben nem alszik senki, és nincs is másik kijárata, azaz nem vezet sehová. Arra számított, hogy amíg az átvezető ajtót keresgéli, ő elintézi az őrét, s amikor a másik visszatér. Csak hogy a másik nem tért vissza. Fogalma sincs róla, hova mehetett. Ha csak nem oda bent rejtőzik. Jézusom, de hát mi a fenéért rejtőzne el előle? Bedugta a fejét az ajtón. Óvatosan, nehogy, aki oda bent van, elkaphassa. A holdfénybe sütött a szobába, nappali fénnyel árasztva el minden sarkát. Bob eltátotta a száját. A szoba üres volt. 49. Olyan sebesen perdült meg, mint szélkerék a viharban. Szerencsére nem állt mögötte senki. Hova az ördögbe tűnhetett a jávorszarvas? Töprengett néhány másodpercig, aztán messze hajította a kést. A kések néha nagyon meg tudják tréfálni azt, akinek a kezében vannak. Bob már régen rádöbbent, hogy a késeknek ugyanúgy megvan a maguk élete, mint a macskáknak. Minden macska tulajdonos tudja, hogy a macskák kiszámíthatatlanok, idomíthatatlanok, és a maguk urai. Ilyenek a kések is, soha nem tudhatod, hogy ha egyszer a kezedbe veszel egyet közülük, mi történik-e között a pillanat között és a között, amikor majd ismét leteszed. A kés már rég nem volt a kezében, amikor megpillantotta az ismeretlent. Ott állt, nem messze a pizzériától, annak a néhány vastag törzsű fának az árnyékában, amelyet Csenor Monteverde ápolgatott nagy-nagy szeretettel. Öntözgette, és még permettel is lefújta őket, nehogy lelegeljék a leveleiket a hernyók. Nos, ezeknek a fáknak az árnyékában ácsorgott a jávorszarvas. Bob a falhoz lapult, és a fickót figyelte. Eszerint levetette a szarvasálarcot. De vajon mi a fészkes fenéért ácsorog az árnyékban? Miért nem támad rá? Úgy gondolta, várakozik egy kicsit. 2-3 perc múlva aztán megunta a várakozást. Mi a fene történik itt, az orra előtt? Hirtelen jeges szél csapta meg az arcát. Vele egy időben olyan hangot hallott, amelytől úgy megdermett, mintha 50 fokos fagy köszöntött volna rá. Bob! Bob! A hang a fák alól jött, a fickó felül. Bob ekkor azt is észrevette, hogy a leskelődő nem csak levetette jávorszarvas maszkját, hanem helyette széles karimájú kalapot tett a fejére. Vajon mi az ördögért? Bob! Bob! Ismét érezte a hideget az arcán. Immár biztos volt benne, hogy a hideg az alvilág lehelete. Onnan száll felé, hogy körülfonja, elaltassa, szörnyű dolgokat műveljen vele. Megrázta a fejét. Lehet, hogy csak átverés az egész. Hárman jöttek a támadói, nem ketten. Az egyik idekint maradt, a másik kettő pedig. Bob! Bob! Akaratlanul is megmozdultak a lábai. Tett néhány lépést előre, ami későbbi értékelése szerint óriási meggondolatlanság volt. Ha a kísérteties hanggazdája le akarta volna szedni, biztos, hogy nem tévesztette volna el a célt. Ilyen ragyogásban még a vakondok sem trafálna mellé. Itt vagyok, mondta, miközben fogalma sem volt róla, kimozgatja a száját. Emer, Morrison, a kalapos felnevetett. Furcsa, reszelős és csikorgó volt a nevetése. Nem, Morrison, én vagyok, megöltem, Bob. Fogad szeretettel, ahol néhány pillanatra felhők mögé rejtezett. Amikor elhúzódott előle a fekete takaró, a kalapos árnyék már nem volt sehol. Úristen, nyögte Bob, úristen, hát mi történik velem? Gyors pillantást vetett szobája ajtajára, s amikor nem látott mozgást arra felé, tett néhány óvatos lépést előre, majd, amikor ekkor sem mozdult semmi, futni kezdett a fák irányába. A jávorszarvas ott lógott az egyik ágon, szép, új kötéllel a nyakán. Jó 2 méterre himbálódzott a föld felett. Ahogy a holdfény ráesett az arcára, Bob majdnem rosszul lett az undortól. Istenem, miért kell nekem a világ összes undokságát látnom? hiszen én csak néhány indián legendát szeretnék összegyűjteni. Óvatosságát feledve visszarohant a szobájába. A nagy darab jávorszarvas még mindig a padlón feküdt. Bob mélyet sóhajtott, rádobott egy takarót, nehogy megfázzon, aztán megfordult, és kiugrott az ajtón. Daisy kocsijába pattant, és meg sem állt a lakókocsig. 50. Az öreg asszony kohyvasztott neki egy teát, és addig nem nyugodott, amíg meg nem itta. Mindeközben természetesen nem szólt egyetlen árva szót sem. Mondd el még egyszer, kérte Emer. Rabbit, azaz fekete sólyom. Bob elismételte a történteket. Amikor befejezte, sólyom felsóhajtott. Biztos vagy benne, hogy meghalt? Hold biztos, mondta Bob. Sólyom megcsóválta a fejét. Biztos, hogy nem te tetted? Életemben nem öltem még embert, tiltakozott Bob. Valamikor el kell kezdeni. Csak hogy én nem akarom elkezdeni, és nem is kezdtem el. Jól van, nyugtatta meg az öreg. Jön valaki, alig ha nem lincsej. Valóban ő volt. Bobhoz futott, és átölelte. Istenem, Bob, akkor más ölte meg. Folytatta a találgatást kicsit később Emer. Rabbit, valaki más. Kicsoda, és kik voltak azok, akik megtámadtak? Nem láttad az arcukat? Nem én. Nem volt időm az állarcukkal vacakolni. Pedig meg kellett volna nézned. Most mit tegyek? A kalapos arcát sem láttad? Nem, mondta Bob. Azaz, talán csak egyetlen pillanatra. Egyszer, mintha elfordult volna a kalap széle, a holtsugár pedig alávilágított. Hájem, és milyen volt? Bob megnyomkodta a szemét. Mintha egy orvosi könyv ábráját láttam volna. Az öreg segítségkérőn nézett lincseire. Bob arra gondol, hogy az orvosi könyvektel is tele vannak olyan ábrákkal, amelyek az egyes testrészek keresztmetszetét mutatják, így gondolod, Bob? Valahogy úgy. Néhol bőr és hús borította a koponyáját, másút pedig semmi, csak a mesztelen csontot láttam. Mit tegyünk? Kérdezte az öregtől Lincse is. Menjünk el a holttestért. Emer, Rabbit megrázta a fejét. Már késő. Azt hiszem már nincs is ott. Talán már el is vitte. Kicsoda, aki megölte, aki segít neked, nekem? Hökkent meg Bob. Ki segítene? Az öreg felhúzta a vállát. Csak elképzelésem lehet róla. És az mi? Sólyom megnyugtatom, Bob kezére tette a tenyerét. Meg kell szoknod valamit, fiam. Mit? Nyögte Bob, hogy túlvilági erők játszanak veled. Talán többen is fel akarják használni a testedet. Bob akkor átugrott, hogy majd beleverte a fejét a lakókocsi tetejébe. Hogy a testemet, és ki a jó franc akarja felhasználni, és egyáltalán, mi a fene közöm van nekem mindehez? Én csak körül akartam nézni itt egy kicsit. Emer, Rabbit úgy mosolygott Bobra, mint az orvos a segítségre szoruló betegre. Bob, te érdeklődsz a mi világunk iránt, az indiánok iránt, édes fiam. Na és, az még nem jogosít fel senkit, hogy szórakozzon velem. Se Elevent, se Holtat, az utóbbit főleg nem, és nem is vagyok indián. De nyitott a szíved, fiam. Alig ha nem arról van szó, hogy valaki a védőszellemet dészegődött. A kalapos, ő, Bob, egy halott. Segít neked, hogy elintézhesd ezt az ügyet. Én már nem akarok semmit elintézni, ez már túl sok nekem, háborgott Bob. Amíg csak arról volt szó, hogy meg kell találnom valakinek a sírját, még csak hagyján, de így gyilkosságot követ. Nem szeretnék egy fán lógni holtan, sőt még élve sem szeretnék. Nem szeretném, hogy az én képemről is lejöjjön a bőr, és úgy vicsorogjak, mint a kalapos. Ki szeretnék szállni a buliból? Sólyom megcsóválta a fejét. Attól tartok, nem lehet, Bob. Hogy nem lehet? Már nem te irányítod az eseményeket. Jézusom, akkor hogy vethetnék mégiscsak véget nekik? Sólyom megszívta az orrát. Attól tartok, csak úgy, ha megtalálod a fiatal Morrison sírját. Akkor talán megnyugszik. Morrison? Hát persze, hiszen ő kezdte az egészet. Akkor talán a csinálmány is eltűnik. Micsoda, az orvosságos embereink csak így hívták. Vannak közöttük, akik képesek embert alkotni. Csinálmány embert. Úgy viselkedik, mint az élő ember, de mégsem az. Csontokból, állatok húsából készítik, és a saját lejükükből fújnak bele. Az ilyen csinálmányok csak rövid ideig léteznek, aztán szétesnek és megsemmisülnek. Addig azonban vakon végrehajtják készítőjük akaratát. Frankenstein fia, nyögte Bob. Azt hiszem egy ilyen csinálmány őriz téged, és amíg ő őriz, addig biztonságban vagy, Bob. Csak arra vigyázz, hogy véget ne érjen a türelme. Kinek a türelme? Morrisoné. Mert, ha véget ér, akkor mi van? Hát azt nem tudom, Bob. És, ha visszamennék Amerikába, szedném a sátorfámat és elhúznék innen. Nem számítana semmit, Bob. A halottak és a szellemek fütyülnek az államhatárokra. Bob felállt, és nagyot nyelt. Jól van, mondta. Most hazamegyek, végig kell gondolnom mindent. Lehet, hogy el kell utaznom. A fene vigye el, hiszen úti költségre sincs pénzem. Hogy gondolják azok odaát? Felpattanok egy szellemvasútra és hip-hop leszállok róla Berlinben. Mindegy, most hazamegyek. Elkísérlek, Bob. Bob először vissza akarta utasítani Lincsei ajánlkozását, de valami azt csúgta a lelke mélyén, hogy ne utasítsa vissza. És jól is tette, hogy hallgatott a jó tanácsra. 51. Spencer beállította a kocsit a fák árnyékába, aztán halkan odaszólt a többieknek. Kifelé, Dref szokása szerint keresztülugrotta az ajtót, Robinson viszont gondosan kinyitotta, és úgy szállt ki a kocsiból. Remélte, hogy Spencer megdicséri érte. Tudta, hogy Jim nem szereti, ha úgy viselkednek az emberei, mint a bűnügyi sorozatok gangster figurái. Spencer végigvizsgálta a környéket éjszaka is látótávcsövével, de nem látott semmi gyanúsat. Úgy tűnik, tiszta a terep. Te is nézd meg, Bertie. Bertie megnézte, ő sem látott semmi figyelemre méltót. Spencer az egyik ajtóra mutatott. Ott alszik a fickó, az az ő szobája. Robinson és Drev, ti ketten bementek hozzá és kihozzátok. És ha nincs egyedül Jim, ha nála van az indián csaj, hozzátok ki őt is, nincs szükségünk tanúra. Készek vagytok? Készek, Jim. Akkor nyomás, Robinson és Drev elindult az ajtó felé. Szerencséjükre felhők borították az eget, ahol csak másodpercekre bukkant ki közülük, és akkor is halvány maradt, mintha áttetsző fátylat húzott volna az arca elé. Drev csak akkor torpant meg, amikor észrevette, hogy az ajtó résnyire nyitva áll. Robinsonra nézett, és kérdőn felhúzta a szemöldökét. Robinson havozott, majd bólintott. Úgy látszik, annyira vagány a fickó, hogy még csak be sem zárta éjszakára az ajtaját. Vagy annyira hülye, amikor aztán beosontak az ajtón, és megpillantották a szobalakóját, valóban nem tudták eldönteni, hogy tényleg vagány-e, vagy közönséges idióta. A fején lévő jávor szarvasmaszk minden esetre ez utóbbiról árulkodott. Drev elképedve bámult Robinsonra. Ez meg mi a franc? Perverz a fickó, vagy mi, jávor szarvasnak képzeli magát és legelni jár éjszakánként. Robinson, mivel racionálisabb elme volt, egyből a másikat kereste. A csajt. Mert biztos volt benne, hogy a pasas nem a saját szórakoztatására változott át jávor szarvassá. Spencer valami indián lányról beszélt. Itt kell bujkálnia nekik is, s nem lenne meglepődve, ha az ő fején is szarvasálarcot találnának. Azt képzeli ez a két hülye, hogy jávor szarvasok, és... Elvégre miért is ne, sosem próbálta, de izgalmas játék lehet. Csak hogy hol a lány, a jávor szarvasról rövidesen kiderült. Lehet, hogy budjant egy kicsit, de nem gyáva. Ahogy belopakodtak ugyanis az ajtón, szó nélkül nekik esett. Drev és Robinson képzett verekedők voltak, így már az első ütések után rájöttek, hogy a bátor szarvasnak nincs semmi esélye ellenük. Még akkor sem lenne, ha egy az egyben vennék fel vele a küzdelmet. Nagy darab, az igaz, lórúgásszerű ütései vannak, ha célba találnak. És ez a lényeg, ha célba találnak, a tohonya ütései azonban nem találtak célba. Drev és Robinson hosszú ideje dolgoztak együtt, úgy ismerték egymást, mint a saját tenyerüket. Az együtt töltött évek alatt kidolgoztak egy speciális verekedés technikát, amelynek az volt a veleje, hogy előkészítették egymás számára a talajt. Az egyik ütést imitált, hogy a megtámadott oldalra kapja a fejét, és szaladjon bele a másik várakozó öklébe. Többnyire így is történt a dolog. A rendezett összmunka eredménye számtalan kivert fog, törött állkapocs, repedt borda, simbetett lábszár volt. És természetesen Jim Spencer, a főnök, megkülönböztetett szeretete. Drev és Robinson ezúttal sem sokat teketóriázott. Elkerültek néhány nagy ütést, amelyektől, ha eltalálják őket, könnyen az intenzív osztályra kerülhettek volna. Majd támadásba lendültek. Alig múlt két perce, hogy beosontak az ajtón, a jávor szarvas már is előttük térdelt, és az orrát tapogatta. Ezzel megvolnánk, mondta Robinson összedörzsölve a tenyerét. Hogy vagy, cimbora? A cimbora nyögdécselt és dülöngélt egy kicsit. Csak ezután préselte ki a száján a fenyegető szavakat. Ezt még megbánjátok, morogta, és kiköpte az egyik fogát a padlóra. Drev rosszallóan megcsóválta a fejét. Ki a franc fog itt utána takarítani? Szedd fel a szemetedet, jó ember, a dülöngélő felvette a fogát, és a nadrág zsebébe dugta. Robinson egyetlen pillanatra sem veszítette szem elől a jávor szarvas kezét. Ezért aztán, amikor egy boxer tűnt fel benne, már ütött is. A jávor szarvas a boxerrel az ujjain, végigdőlt a padlón. Robinson föléje hajolt, és felkanalazta. Csak semmi trükk, cimbora, emelte fel figyelmeztetően az ujját. Nincs esélyed ellenünk. Hol a csaj? Milyen csaj? Remélem nem akarod bedumálni nekünk, hogy egyedül játszottál szarvaspapást mamást. Várjatok csak, rohadékok, zakatolt a Duhorpe fejében. Várjatok csak, Sammint gyárt visszajön és akkor megöllek benneteket. Jézusom, ezek kiverték a fogamat. Azt, amelyiket 50 dolcsiért ragasztott a helyére a doktor. Szóval hol a csaj? Nincs itt semmiféle csaj. Sziszegte. Mit akartok tőlem? Beszélgetni? Mosolygott Drev. Kultúremberhez méltón. A másik böffentett egyet, és a száját tapogatta. Vedd le róla a maszkot, Miki. Drev már nyúlt érte, de ebben a pillanatban Bertie dugta be a fejét az ajtón. Hé, mi az ábra? Elkaptuk a fickót. Akkor miért nem hozzátok ki? Váli, leveszem róla ezt a szarvasizét. Azzal ráérünk később. Gyerünk már, mert a főnök ideges. A végén még kiszúr bennünket valaki. Hozd a pasast, Eric. Thorpe hagyta, hogy megfogják a karját, és húzni-tolni kezdjék a kijárat felé. Megtehette volna, hogy ellenáll, de nem látta sok értelmét. Rá kellett zizzennie, hogy ezekkel a pasasokkal szemben annyi az esélye, mint a tyúknak a rókával szemben. Tapasztalt verekedők, értik a dolgukat. Ha nem őt verték volna laposra, még csodálná is őket. Hol a francban, vagy már, Sam, percek óta itt kellene lennie a kis görény meglépett, nem is vitás. Jeges félelem szorította össze a szívét. Csak nem történt meg az elképzelhetetlen a szaros kis egyetemista csapdába csalta őket. Elrejtette a haverjait, akik most beviszik őket a rendőrségre. De hát hol a fickó, és hol van Bagwell? Talán őt is elkapták. Jézusom, mi a francot akarnak ezek tőle? Hiszen nem tudnak rá bizonyítani semmit, legfeljebb egy betörést. Azzal meg úgy is kiengedik a sitről. Hol van Bagwell? Hol az ördögben vagy, Sam? Kirántották az ajtón, ahol éppen vakítóan ragyogott a feje felett. Hülyén érezte magát a jávor szarvasmaszkban, mintha mesztelenül járkált volna egy jól öltözött társaságban. Vegyék már le ezt a szarságot rólam, odakint újabb két pasas csatlakozott a kíséretéhez. Egyikük nagy, szőke, barázdált arcú fickó, a másik alacsonyabb, vékony, fekete hajú. Thorpe érezte, hogy megtaszítják, kis híja volt, hogy térdre nem esett a fekete hajú előtt. Itt van, főnök, a fekete hajú kutatva nézett végig rajta. Szóval te vagy az, a kis minden tudó, én nem. Kezdte volna Thorpe, de a fekete hajú belefolytotta a szót. Ó, hát persze, hogy nem, te aztán nem. Te egy igazi jávor szarvas vagy, igaz? A többiek halkan, diszkréten röhögtek. Vegyem le a maszkját, főnök. Készségeskedett Drev. Felesleges? Legyintett Spencer. Ha ennyire kedveli, hát csak maradjon rajta. Főnök, mi van, Eric? Mégiscsak itt kellene lennie valahol a csajának is. Miért kellene itt lennie? Akkor miért vette volna magára a maszkot? Igaz? Bólintott Spencer. Tényleg, miért? Hol a csajod, haver? Nincs csajom? Morogta Thorpe némiképpen összekapva magát. Már nem reménykedett benne, hogy Bagwell a segítségére siet rádöbbent, hogy egyedül magának kell megoldania a problémáját. Akkor mi a francot keres ez az izé a fejeden? Csak elképzeltem, hogy milyen lenne jávor szarvasként élni. Robinson felvihogott, és Bertie is vele nevetett. Tutira nem normális a fickó, na és milyen, nem rossz. Főleg, ha egy jávor szarvas lány is van veled, mi? Thorpe hallgatott. Ha azt mondja, hogy igen, volt vele egy lány is, keresni kezdik, és talán megtalálják a rejtőzködő Bagwellt. Bár egyre kevesebb az esély rá, hogy idekoljon valahol. Vagy lelépett, vagy őt is elkapták, csak nem árulják el neki. Nem hülye ez, mondta Spencer a másik háromnak. Ti vagytok a hülyék. Mi? Miért? Háborodott fel Drev. Azért, te tökkel ütött, mert nem tudsz semmit az egyetemistákról. Mit tudsz róluk? Hát nem sokat, vallotta be Drev. Én jobb társasághoz szoktam. Akkor nem is tudhatod, hogy azok a fickók átélik a tanulmányaikat. Reggel azzal kelnek, este azzal fekszenek, világos? Nézd, ím, én. Tudod, ki ez a fickó? Olyan pasas, aki az indiánok szokásaival szarakodik. Feljegyezi, hogy mit énekeltek ezek a munkakerülők az emberek, ha gajdőlni volt kedvük, hogyan táncoltak, ha viszketett a talpuk meg a seggük, hogyan faragtak kínzó cölöpöt, amihez aztán az ükapádat kötötték. Hallottál már róla, hogy a részbőrűek állatok fejét teszik a saját fejükre és úgy táncolnak? Nem? Pedig így van. Azt hiszik magukról, hogy ha a fejükön billeg egy lófeje, akkor maguk is lóvá változnak. A mi fickónk is azért húzta a koponyájára a jávor szarvas maszkot, hogy jávor szarvasnak érezhesse magát. Nincs itt semmiféle csaj, igazam van, fiú? Thorpe bólintott. Igazad? Na hát, tűnjünk gyorsan a fenébe. Drevnak a száján volt a tiltakozás, hogy talán mégiscsak utána kellene nézniük a csajnak, de aztán hagyta a fenébe az egészet. Tényleg menniük kell, a végén még lebuktatja őket valaki. Be a kocsiba, jávor szarvas! Thorpe vett egy mély lélegzetet. Itt az utolsó alkalom. Ha minden fogát kiverik is, meg kell próbálnia a lehetetlent. Különben, ki tudja, mi lesz vele, éppen rávetette volna magát a bandára, amikor hideg fémet érzett a bordái között. Meg ne próbáld, egyetemista, érezte, hogy patakokban folyik az arcán a veríték. Le sem törölheti a maszktól. Kérje meg őket, hogy vegyék le róla. Nem, azt nem. Hát ha útközben meg tud szabadulni tőlük. Egy defekt, vagy baleset. Hányszor látott ilyet a televízióban? Ki szabadíthatja? Jobb, ha nem ismerik az igazi arcát. Bent ültek már a kocsiban, amikor Bertie érezte, hogy megsimogatja valaki a feje búbját. Előbb óvatosan, gyengéden simogatta végig, aztán ráütött egyet. Nem nagyot, de azért keményen koppant. Mi a fene ez? Először azt hitte, Drev tréfálkozik. Drevnak gyakran támadnak hülye ötletei néha, mintha nem is lenne normális. Röhög, ha nincs min, amikor meg lenne min, az arcizma sem rándul. Gyakran ütögeti is a többieket. Oldalba boxolja valamelyiküket, aztán csak vigyorog rajta. Igaz, eddig őt még nem piszkálta, de hát ha a történtek felturbózták az idegeit. Éppen ingerülten kifakadt volna, amikor rádöbbent, hogy Drev nem lehetett, hiszen a másik oldalon ül. Értetlenül nézett körbe. Ki a fészkes fene szórakozik vele, akkor másodszor is fejbe ütötte valaki. Immár erősebben, mint először. Ha nem lett volna lehetetlen, akár azt is gondolhatta volna, hogy úgy rúgták fejbe. Mintha egy cipősarkat érzett volna a feje tetején. Elfojtott egy citkot, és felpillantott az égre. Aztán akkor átordított, hogy valamennyiük erejében megfagyott a vér, még a jávorszarvaséban is. Két cipőtalp nézett szembe vele, és mindkettő éppen azon volt, hogy ismét csak eltalálja a fejét. Bertie gázt adott rémületében a kocsi hatalmasat ugrott. Thorpe előre bukott, és rádőlt Foxra. Bertie ahelyett, hogy fékezett volna, ismét csak beletaposott a gázba. A kocsi orra telibe talált egy vastag törzsű juhart. Szelíd pára szállt fel az égre a hatalmas csattanás nyomán. Spencer átrepült az ajtó felett, és a fűre pottyant. Nem veszítette el az eszméletét, és meg sem sérült. Ahogy végig terült a füvön, már a kezében is volt a stukkerja. Állj meg, szarvas, fel a kezekkel, Thorpe menekülni akart, de olyan fájdalom nyilallott a lábába, hogy visszaroskadt a fűre. Jézusom, csak nem tört el a virgácsom, mi a francot csináltál, Bertie, ordította a revolverével hadonászva Spencer. Mi a francot csináltál, Fox megtörölgette vérző orrát. Bocs, főnök, nem én vagyok a hibás. Akkor ki? Talán én, ez a barom szarvas rám esett. Drev, mi a szarért nem vigyáztál rá? Vigyáztam, de olyan váratlanul. Bertie Fox szemébe szinte beleüvegesedett a rémület. Oda néz, főnök, Spencer dühében a földhöz csapta a revolverét. Hova nézzek, Bertie, hova a túróba nézzek? Hát oda, áfára, valamennyien arra felé néztek, ahova Fox mutatott. Még a lábát fájlaló Thorpe is. Egyszerre hallgattak el, és egyszerre öntötte el halálos sápadtság az arcukat. Nem messze tőlük, egy jávorfa ágán akasztott ember himbálódzott. Jobbra-balra, ahogy fújta a látszél, Thorpe üvölteni kezdett. Hosszasan és fájdalmasan üvöltött, mint a csapdába lépett farkasok. 52. Spencer a fűre vetette magát. Felkapta a fegyverét, és célba vette vele az akasztott embert. Jó néhány percig rajta tartotta a csövét, s csak akkor eresztette le, amikor világossá vált számára, hogy a pasas tényleg átköltözött az indiánok vadászmezőire. Mert azt ilyen távolságról is látta, hogy az akasztott ember indián. Thorpe is látta, ezért is üvöltött, mint a fába szorult féreg. Egészen addig, amíg Drev egy jól irányzott rúgással el nem hallgattatta. Fogd be már, te barom, Thorpe érezte, hogy pokolian fáj a lába, és még pokolibban sajog a lelke. Bagvelt megölték, ezt az állat Bagvelt megölték. Ki a fene fogja akkor kiszabadítani ezeknek az eszelősöknek a markából? Ki ölhette meg Samet? Az egyetemista, az a rohadt szemét vörös hajú véres kezű? Spencer lassan magához tért. Intett Robinsonnak, hogy jöjjön oda hozzá. Mi van a fickóval? Melyikkel? Főnök, a jávor szarvassal. Robinson megvonta a vállát, és a fogoly fölé hajolt. Mi van veled, szarházi? Alig ha nem eltört a lábam. Akkor véged, te barom, a lovakat is kinyírják, ha eltörik a lábuk. Nem én voltam, esküszöm, nem én voltam, nekem semmi közöm ehhez. Azt mondja, eltört a lába, főnök. Csak vigyázz rá, ki az a fickó a fán? Hé, téged kérdeztelek, jávor szarvas, nem tudom, sírta Thorpe, remegve a fájdalomtól. Nem ismerem, nem hozzád jött véletlenül az az indián? Hozzám nem jött senki, nem vele játszottál papás mamást? Nem, dehogy, játék közben aztán felkötötted a fára, mi? Nem, nem, mit, vagy úgy oda, nem kell azt szégyelleni. Előfordul, hogy az ember belemelegszik a játékba, aztán egyszer csak azt veszi észre, hogy a partnere már oda átjár a más világon. Ismerem ezt az érzést, nekem elhiheted. Szóval, nem tudom, ki az, most látom először, Spencer megvonta a vállát. Nekem úgy is jó, mi van a kocsival, Bertie, a kikötőig kibírja. Jól van, üljetek vissza a helyetekre. És a pasas, ím, Spencer megvonta a vállát. nem a mi szemetünk, ne törődjünk vele. Majd eltakarítja, aki akarja, így is lesz elég gondom a kocsival. A végén még majd eljutnak hozzánk a zsaruk. Bertie óvatosan indított. A kocsi dohogott, mint fáradt, öreg gőzmozdony, de azért elindult. Spencer hátrafordult, és még egyszer szemügyre vette a láthatóan fájdalmaival küzdő Torpeot. Fáj, haver, nagyon, sziszegte Torpe, eltörött. Úgy érzem, rendbe hozzuk, ne szarj be, elmondasz mindent, amit tudsz, aztán beviszünk egy jó kis helyre, ahol simbe teszik a lábad. Jó lesz így, Torpe bólintott. Köszönöm, magában azonban úgy gondolta, hogy nem kér a fekete hajú ajánlott a gyógykezelésből. Az olyasféle fickók, mint ő, pisztolygolyóval gyógyítják a lábtöréseket, s az angyalok rakják simbe a csontokat. Hát ebből ő nem kér, így történt, hogy a tóhoz közel megpróbált megszökni. Kivetette magát a lassan váncorgó kocsiból, de ahogy a fűre ért, olyan fájdalom hasított a lábába, hogy azt hitte, beleőrül. Spencer atyáskodva állt felette a fegyverével. Megérdemelnéd, hogy szétlőjem a fejed, rossz kölyök. De hát miért tenném, mindig is kedveltem az egyetemistákat. Edward szenátor szerint ők a jövőnk záloga. Marcs vissza a kocsiba, Torpe ekkor elájult, és nem is tért magához egészen addig, amíg a hajó ringatása és az oldalához csapódó hullámok fel nem ébresztették. És a rúgás, amely a bordáit érte. 53. Az állarc szemnyílásán át is jól látta, hogy egy hajó kabinban van. A lágy ringatódzás is arról árulkodott, hogy vízre hurcolták. Vajon melyik tavon lehet, a fenébe is? Ekkor tört rá az igazi rémület. Megértette, hogy meg fog halni. Talán percei lehetnek csak hátra, ezek az átkozottak megölik. Akárkik is, de megölik. Nyilván összetévesztették valakivel. Még hozzám Skinleyvel, a vörös hajúval. Istenem, Dole, ha még egyszer a kezembe kaphatnálak, addig ugrálnék a melkasodon, amíg szilánkokká nem taposnám valamennyi bordádat. Te rohadék, te szemétláda, felébredt, jelentette Drev. Jól aludtál, kicsi fiú? Bertie és Robinson lehajoltak érte, felemelték a padlóról, és egy székre ültették. Torpe látta, hogy azok vannak körülötte, akik elrabolták. Hogy vagy, fiam? Kérdezte tőle a fekete hajú. Tudsz beszélni? Tudok. Nyögte Torpe alvadt vérrögöket köpködve ki a szájából. Vegyétek már le róla ezt a hülye maszkot. Végre a képedbe nézhetek, egyetemista. Robinson elkapta a maszk csúcsát, és lerántotta Torpe fejéről. Az arcába bámult, és majdhogy nem hanyatt esett meglepetésében. Aztán csak hápogott, mint a megkergetett kacsa. Főnök, ez nem egy indián? Torpe elvigyorodott. Valami baj van, sápadtarc? Spencer úgy érezte, megáll az ütő a melkasában. Ilyetten a szívéhez kapott, és benyúlva az inge alá, masszírozni kezdte a bordáit. Ki a franc, vagy te? Kit keresel? Kérdezett vissza Torpe. Spencer felüvöltött. Éppen úgy, mint korábban, Torpe. Mondd, hogy ki vagy, mert saját kezűleg vágom ki a nyelved. Torpe, indián, nem. Szőkesvéd, hogy a francba kerültél oda. Torpe tovább vigyorgott. El akartuk táncolni neki az esőtáncot. Csak hogy éppen nem esett. Spencer föléje hajolt, és megmarkolta az állat. Tudsz valamit Morrison kincséről? Hát persze, mondta Torpe végérvényesen leszámolva az életével. Annyit, mint te, és a srác, ő tudja, ezt szerettük volna kiszedni belőle. Szerettük volna. Kik? Én és a 99 haverom. Nem leszel hosszú életű, pajtás. Egy egész indián törzs lohol majd a nyomodban, amíg csak élsz. Ím Spencer megsimogatta az állat. Lehet valami abban, amit a fickó mond. Ha az indiánok is ráharaptak a fellógatott részbőrű kincsére, nem nyugszanak addig, amíg ki nem nyírják. Csak hogy honnan a pokolból tudnának róla? Tenyerébe hajtotta a fejét. A másik indiánt kicsinálta valaki, nem is vitás. Vagy az egyetemista, vagy más. Lehet, hogy éppen ez a fickó. Bejött az aranyásó effektus. Még mielőtt megtalálták volna a mesés aranyrögöt, egymásnak estek. Dühösen a levegőbe ütött az öklével. Nincs mese, kockáztatnia kell. Ha az indiánok is belépnek a játszmába, nincs semmi esélye. Szereted a halakat? Kérdezte Torpetól. Az indián elkomorodott. Nem jellemző. És a halak téged? Nem kérdeztem még tőlük. Akkor most majd megkérdezheted. Drev, Robinson, ugrás, azok ketten tudták, mi a dolguk. Elkapták a vérző szájú indiánt, és bármennyire is vergődött a kezük között, megbilincselték. Spencer elégedetten végignézte a történteket, aztán tapsolt egyet. Kössetek a lábára is valamit, addig kerestek, amíg nem találtak egy fogatörött fogaskereket. Bertie hozta valahonnan néhány héttel ezelőtt, az volt a terve vele, hogy az egyik csapóajtóhoz használja ellensúlynak. Drev azonban megtalálta, és minden tiltakozása ellenére odacipelte az indiánhoz. Ez jó lesz, főnök, Spencer felhúzta az orrát. Mi a franc ez? Fox kincse. Mi ez, Bertie? Fox arra gondolt, hogy megpróbálja megmenteni a fogaskerekét, de aztán csak legyintett egyet. Minél gyorsabban meg kell szabadulniuk az indiántól. Fogaskereket majd szerez máshonnan, ha kell. Ráköthetitek, rá is kötötték. Néhány perc múlva a fogaskerék már nehezékként szolgált Thorpe lábán. Bertie, Drew és Robinson felcipelték a fedélzetre a fickót. Thorpe csak a lépcső feljáróban kezdett el üvölteni. Akkor kerítette igazából hatalmába a halálfélelem. Emellett a lába is hasogatni kezdett. Olyan erővel törtek rá a fájdalom hullámai, hogy majd eszét vesztette tőlük. Áááá! Ordította. Áááá! Gyorsan! Vezényelt Spencer. A végén még felveri a környéket. Bejebb kellene mennünk, főnök! Aggodalmaskodott Bertie. Bármelyik pillanatban jöhet valaki. Tömjétek be a száját! Drew ugrott, és belenyomott Thorpe szájába egy olajos rongyot. Meg akartam engedni, hogy imádkozzál, de most már szó sem lehet róla. Köpött ki dühösen Spencer. Vonyítasz, mint a kiherélt kutya. Erre tanítottak az őseid. Lassan indíts, Bertie. A jacht kiúszott a kikötőből, és a tó közepe felé vette az irányt. 54. Amikor elérték a megfelelőnek tartott helyet, Bertie leállította a motort és kihajolt a fülkéből. Vessek horgonyt. Felesleges, legyintett Spencer. Különben is, túl mély a víz. Gyerünk, fiúk, ne tétovázzunk. Odalent a víz alatt, mintha megcsillant volna valami. Drew arra gondolt, hogy talán a tóban lakó vízi hullák gyűltek össze, és tüzet raktak, hogy ne fázlanak. Egyszer egy öreg halász mesélte neki, hogy a vízi hullák külön életet élnek a tóban. Éppen úgy, mint az emberek idekint. Szép számmal vannak, hiszen amióta csak emberek élnek a tó körül, bőven akad utánpótlásuk. Tavaly maga is látta, amint néhány indiánnak egy hulla akadt a hálójába. Kötél volt a nyakán, és néhány nyílvesző a testében. Akkor ott, a parton azt mondta neki valaki, hogy ez a hulla akár 300 éves is lehet, az iszap konzerválta. Állítólag az indiánok áldozták fel a tó szellemének. Halott tehát van odalent éppen elég. Az öreg még azt is mesélte, hogy a vízi hullák csodálatosan megszervezik az életüket, ha egyáltalán életnek lehet nevezni, amit odalent folytatnak. Vannak iskoláik, ahova a gyerekek járnak, és oda is járnak mindörökké, hiszen a vízi hullák sosem öregszenek. Akkor viszont mi a franc lesz velük, ha már megtanultak mindent, amit a tanítóiktól csak megtanulhattak. Nem lehet más, mint hogy még egy náluk is okosabb hullabukkan fel egyszer csak a víz alatt, akitől még tovább tanulhatnak. Az öreg azt is elmesélte, hogy ha nagyon hideg van a mélyben, télen gyakran kibírhatatlanul fagyos a víz még nekik is az. Tüzeket gyújtanak odalent, és azoknál melegszenek. Speciális tüzelőanyagot használnak, talán tőzeget, vagy mi a szart, amelynek olyan erős a lángja, hogy még a hullámzás sem tudja kioltani. Talán őket látja a hajó alatt. Összeborzongott, és félelmében jót húzott Thorpe törött lábára. Thorpe halántékán kidagadtak az erekordított volna, ha tudott volna. Az olajos rongy azonban ott büdösödött a szájában, majdnem meg is fulladt tőle. Nyomás, fiúk! Megemelték az indiánt, és rátették a korlátra. Spencer még egyszer megnézte magának, aztán bánatosan megcsóválta a fejét. Mi a fenéért kellett neked belekeveredned? Jöhet a mehet! Bertie ölbe vette a fogaskereket, és csak akkor eresztette el, amikor az indián már a levegőben repült. Meg sem várva a csobbanást, megfordult, és a kormányos fülke felé igyekezett. Ekkor billent meg először a hajó. 55. Közepes méretű billenés volt, mintha homokzátonynak ütődtek volna. Az indián belecsobbant a vízbe, mint nem is olyan régen Nora. Robinson arra gondolt, hogy nem ártana, ha Spencer gondoskodna egy külön takarító brigádról. Ahol ennyi a hulla, valakinek el is kell takarítania. Hé, mi volt ez? Kérdezte Spencer nyugtalanul. Talán a fogaskerék. Találgatta Robinson. Neki ütődhetett a hajó oldalának. Baromság, legyintett Spencer. Annyi az ennek, mintha egy elefántot dobtál volna oldalba pingpong labdával. Akkor mi? Ezt kérdeztem én is. Mivel nem jött újabb billenés, Spencer megvonta a vállát. Talán egy fatörzsnek mehettek neki. Bár errefelé nem igen úszkálnak fatörzsek. Vissza a kikötőbe, vezényelt, és mutatta Bertienek, hogy forduljon meg. Bertie bólintott, és a kerékhez nyúlt. Ekkor kapták a második ütést. Akkorát, hogy a hajó szinte kiemelkedett a vízből, és repülni kezdett a levegőben. Akkor a csattanással hullott aztán vissza, amekkorát Spencer még életében nem hallott. Áááá, ordította, ugyanúgy bömbölt, mint ahogy az indián néhány perccel azelőtt. Áááá, Drew is ordított, és Robinson is. Drew már úton volt a korlát felé, hogy belecsobbanjon a vízbe, amikor még idejében meggondolta magát. Betty Fox kiugrott a kormányos fülkéből, és Spencerhez tántorgott. Tántorognia kellett, mert a hajó nem csak rázkódott alattuk, hanem meg is dőlt. Spencer elkapta a korlátot és végigpillantott a hajón. Tapasztalt vízi ember volt. Biztos volt benne, hogy léket kaptak. Mit csináljunk, főnök? Hol a mentőcsónak? A másik oldalon, erezd a vízre, megyek én is. Látta, hogy Bertie minden erejét összeszedve megpróbálja elérni a lassan oldalára forduló hajó másik szélét. Bertie eltűnt a holdfényben, ő maga pedig hirtelen vizet érzett maga körül. Sóhajtott, és lassú, megfontolt mozdulatokkal úszni kezdett a haragosan csapkodó hullámok között. 56. Nem úszott messzire éppen csak annyira, hogy a süllyedést követő örvény le ne ránthassa. Nem hallott sem kiáltozást, sem bújborékolást maga mögött. Amikor visszafordult, már nem látta a hajót. Néhány fekete tárgy forgott csak, úgy jó 50 méternyire tőle, a víz felszínén. Ha-hó, főnök, hallott egy harsány kiáltást a keringőforgó tárgyak közül. Merre vagy, ím? Spencer felemelte a fejét. Ha-hó, itt vagyok, alig 2 perc múlva csónak bukkant fel a holdfényben, és felé igyekezett. Ha-hó, ím, itt vagy valahol? Itt, csak gyere már, amikor mellé ért az evezős csónak, elkapta az oldalát. Segíts már, hogy a fene vigyen el, nem Bertie nyúlt érte, hanem Drev. Ott kucorgott ő is a csónak közepén és remegett, mint a nyárfa levél. Olyan bátortalanul nyújtotta felé a kezét, hogy Spencernek az agyára ment tőle az indulat. Húzd már fel, mert agyonverlek. Pár pillanattal később a csónakban volt. Hol van Robinson? Az előbb még itt kiáltozott. Ha-ho, merre vagytok? Robinson is megvan. Bólintott meg könnyebbülve Fox. Várj csak, érted, megyünk. 5 perc múlva Robinson is a csónakban ücsörgött, Drev lábánál. Drev behunyta a szemét, és nagyokat böffentett. Istenem, én azonnal elhányom magam, csak ne a csónakba. Figyelmeztette Robinson, ha idehánysz, beleváglak a vízbe. Majd vigyázok. Spencer megtörölgette az arcát a zsebkendőjével, aztán üvölteni kezdett, mint a sebzett vadállat. Közben két oldalról verte a tenyerével a halántékát. Drevel akarta kapni a karját, de aztán gyorsan le is eresztette a kezét. Jobb, ha a főnök kidühöngi magát. Ím Spencer olyan váratlanul hagyta abba az üvöltést, hogy meghökkentek tőle. Kissé zavaros volt ugyan még a szeme, de a hangja már nyugodtnak tűnt. Bertie, főnök, mi történt? Bertie megnyalta a szája szélét. Elsüllyedtünk, ne néz hülyének, az okát még nem tudom, ím bár, mondd már, mert... Drev hallotta, hogy úgy csikorognak a főnök fogai, mint az egymáshoz nem passzoló fogaskerekek. Felrobbantottak bennünket, főnök. Spencer behunyta a szemét. Hogyan? A hajófenékben lehetett a robbanószer, vagy, ami még valószínűbb, mágneses aknát használtak. A hajótesthez ragasztották. Spencer azt már nem kérdezte meg, hogy vajon kirobbanthatta fel őket, hiszen mit tudott volna ráválaszolni Fox? Mi történt a rocsóval, Bertie? Fox megvonta a vállát. Eltűnt. Hogy eltűnt? Nem látom a darabjait. Talán elsodródott. Akkor is látnunk kellene. Spencer Drevhoz fordult. Kikutattad az indián zsebeit, Miki? Hát én, ne hazudj, nem mondta senki, de biztos, hogy nem volt nála semmi. Látszott volna. Spencer ismét megütögette a halántékát, de már nem ordított. Robinson, nem az én dolgom volt, főnök, de igaza van Mikenak. Ha bomba lett volna nála, észrevettük volna. Spencer hangja jeges volt, mint a hóban felejtett késpenge. A mai bombák már olyan laposak, mint a tenyered, ha a ruhája alatt rejtegette. Nem hiszem én azt, ím, csóválta meg a fejét Bertie, a másik kettő védelmére kelve. Miért lett volna nála akármi is egy nyomorult stukkeron kívül? Hiszen nem robbantani készült. Spencernek be kellett látnia, hogy Bertienek alig, ha nem igaza van. Mi a francért lett volna az indiánnál bomba, ha csak nem akarta felrobbantani a pizzériát? De még, ha lett volna is, el volt törve a lába, meg volt bilincselve a keze, fogaskereket kötöttek rá, de hogy volt ideje robbantgatni? Milyen messze lehetünk a kikötőtől, Bertie? Cirka 3 mérföldnyire. És a parttól? Nincs nálam a messzelátóm. De nem lehetünk túl távol. Bertie erőteljesebben merítette az evezőjét a vízbe, majd megcsóválta a fejét. Mielőtt azonban mondhatott volna valamit, Spencer vacogni kezdett.